Szia! Örülök, hogy itt vagy. Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyok egy újabb epizóddal, ami egy eszméletlenül fontos téma lesz. A daganatos betegségekről fogunk beszélgetni egy merrák túlélővel, Magori Csillával. De mielőtt bele is lépnénk ennek a témának így a lelki és pszichológiai oldalaiba, megtennéd Csilla, hogy néhány mondatban bemutatod magad a hallgatóknak, hogyha esetleg még valaki nem ismerne téged.
Sziasztok, Farkas Mágori Csilla vagyok, merrák túlélő. Jelenleg édesanyja, és arra tettem fel az életem hátra levő részét, én a prevencióra hívjam fel a figyelmet.
El tudnád esetleg mesélni röviden, hosszan, ahogy gondolod, így a te történetedet, ezt az egy évet, amikor így magadon észrevetted önvizsgálat során a daganatot, illetve hogy így az egész egészségügyi rendszerben hogy néz ki az egész. Mert nekem például személy szerint, hál' Istennek, nem volt még ilyenben részem se személyesen, se családi jó barátok körében, és akkor ilyen teljesen így laikusan érkeztem ebbe a témába, hogy mégis hogy néz ki egy ilyen folyamat, vagy a te folyamatod, történeted hogy nézett ki.
Én a 30. születésnapom elvégeztem a szokásos havi önvizsgálatomat, és találtam a jobb mellemben egy mogyó. Mivel ez ugye később is ott volt az este folyamán, ezért a férjemet is megkértem, hogy nézze meg. Ugye ő is úgy ítélte, hogy ez ott van, hogy ez egy csomócska, és én másnap ezért foglaltam ultrahangra időpontot. Ha jól emlékszem, egy 3 nappal későbbre kaptam is, és onnan egyben engem tovább küldtek az ultrahangról a sebészhez, akit nyilván ugye ők ajánlottak, mert én magámban voltam. És a sebész az nekem felvázolta a helyzetet, hogy mi van abban az esetben, ha ez egy jóindulatú, és mi van abban az esetben, ha ez nem egy jóindulatú elváltozás. Nyilván ugye én már úgy gondolom, hogy ezt az ultrahangon azért lehet látni, hogy jó vagy nem jó indulatú, nem véletlen küldtek tovább a sebészhez. Uh-huh. Történt egy vastag tűs mintavétel, ami azt jelenti, hogy egy vastag tűvel vesznek ebből az elváltozásból egy mintát, amit a patológiára tovább küldenek, megnézik, és visszaszólnak ugye, hogy mi az eredmény. Hát nekem nyilván nem volt jó indulatú, úgyhogy ezek után tovább mentünk másik sebészhez, mert nekünk korábban családban több műtét volt, és mi ragaszkodtunk emberileg ehhez a doktor úrhoz, és ő tovább küldött bennünket az onkológushoz, aki ugye elmondta, hogy nem műtéttel kell kezdeni, hanem ezt a daganatot össze kell zsugorítani. Uh-huh, ezért uh-huh. Én kaptam 6 kemót, majd aztán jött a műtét, és erre rá 30 sugár.
Uh-huh. Azt el tudnál nekem mondani, hogy amúgy mi a különbség a sugár meg a kemó között?
A sugárterápiát, valakinek elég egy sugárterápia, valakinek műtét és sugárterápia, valakinek kemoterápia is. Kérdezik ennek az elváltozásnak, daganatnak a helyét, vagy a volt helyét, és ezt egy géppel kezelik, tehát a gép forog körülötted, és ugye adja ezt a sugárdózist. Még a kemoterápia az lehet ugye gyógyszeres, vagy infúziós is, az daganatásra szolgál, és hát ugye annak nyilván teljesen más mellékhatásai is van, mint a sugárnak, még mondjuk a sugárnak lehet bőrégés, bőrpír, fáradékonyság, addig a kemoterápiánál ugye gyakori a hányinge. Nem minden esetben törvényszerű, nem minden kemónál, de nagyon gyakori. Tehát ahhoz zsugorítani, hogy ennek a helyét, ahonnan ez kiindult, azt ki tudják venni, és ugye aztán kap a sugárterápiát, ami ugye már a továbbiakban a szinten kellett nekem, hogy ez így is maradjon, ez az állapot.
Uh-huh. És mi játszódott le így a fejedben, akár akkor, amikor így mondták neked az orvosok, hogy hát akkor ez így nagy valószínűséggel egy rossz indulatú daganat lesz, meg így a kezelések során, a műtét során, így ezt hogy élted meg fejben, meg lélekben?
Hát amikor közölt a pszichológus doktornő, én a mai napig hozzájárok egyébként, és amikor ő közölte, nyilván ugye hát bemész, és akkor ugye neki már volt egy arca hozzá, tehát hogy úgy látszott rajta, hogy ez bizony nem jó hír, és mondta, hogy nagyon sajnálja, ez nem jó indulatú. Kimentem anyukámhoz a folyosóra, és én nagyon sírtam, mert akkorra terveztük ugye tavaszra az esküvőnket májusra, és ugye ez január végén történt. Már akkor szerintem bőven volt február eleje is, amire ugye ezeken átmentünk, és ide eljutottunk. És én minden akartam lenni, csak egy kopasz menyasszony, nem nyilván, amikor azért közlik, hogy rákos vagy, nem ezekkel a szavakkal, de ugye sejted, amikor egy rossz indulatú elváltozásról beszélünk, hogy az bizony rák, ezt így hívják. És tudod azt, hogy ez nem jó, és én nagyon sírtam, akkor ugye nem tudtam én, hogy a papíron szereplő értékek, mint osztódási ráta, mit akar, és ugye az nyilván azt, ugye, hogy mekkora mértékben osztódik, tehát milyen gyorsasággal osztódnak a daganatos sejtek. Hát amikor meg kiderült, hogy kemoterápia, akkor nyilván végképp, tehát az aztán, na hát én, ugye nem ember tervez, Isten végez, erre mondják, de azt gondolom, hogy annyira gyorsan jöttek az események, hogy mire van szükségem, hogy én már március 3. hetében megkaptam az első kemómat. Tehát nagyon nem volt időm ugye ebben a másfél hónapban buslakodni, mert orvostól orvosig mentünk, csináltattunk BRCA-tesztet, ami azt jelenti, hogy megnézték vérből, mivel nekem édesanyám is meg, hogy én ezt örököltem el. És ő 34 évesen volt, én pedig ugye 30 évesen lettem, tehát még akkor 29 évesen, mikor kiderült. És hál' Istennek nem öröklött, de azért ugye ezt nyilván a kislányomnál én is meg fogom majd csináltatni, hiszen nekem is fontos, hogy tudjam, hogy készüljünk. És hát, hogy értem meg az első kemómat, én nagyon nagy mellénnyel mentem, tehát elvágottam a hajamat, amikor ugye kiderült, hogy nekem kemó kell, akkor úgy voltam, hogy ne, a hosszú haj kezdjen el hullani, nem fogom megvárni. Nagyon nagy mellénnyel mentem, hogy jó, hát ó, megyünk, fölveszem, nem lesz. És valóban nem is volt, de én közvetlenül utána ugye szédelektem már aznap délután. És így harmadnapra jött utol a hány inger, akkor már nem voltam olyan nagyon nagy merényű. Visszavettem az arcomból. De azt mondhatom, hogy én nagyon jól viseltem, és nagyon pozitívan álltam hozzá, mert nekem ezt is adta a családom és a barátaim. Tehát nekem nem is volt más választásom. Nem volt opció az, hogy sírunk, hogy sajnáljuk magunkat, hanem anyukám azt mondta, hogy mindig csak a következő lépést nézzük. És valóban, ugye 3 hetente kaptam a kemót, ez egy ilyen ciklikus ismétlődés volt, és annyira jó volt, hogy közte tudtam mindent csinálni. Ugyanúgy sportoltam, dolgoztam, nem volt opció az, hogy nem dolgozok például, mert így nem szakadt meg ugye a normál életvitelem, és bocsánat, hogy mondom, ez is segített, hogy megőrizze az ember az épeszét szerintem. Ugye mindennapi, hétköznapi dolgokat élheted, csinálhatod, és ebben partner volt a munkahelyem, támogató volt a közösség a munkahelyen, a barátaink, a családom tényleg, úgyhogy hál' Istennek azt mondhatom, hogy az első kemót is, vagy a kemókat is jól viseltem, és jól éltem meg, mert tudtam, hogy mindegyikkel egyre közelebb vagyok a végéhez.
De ez amúgy annyira jó, meg annyira pozitív, hogy így ezt a nehéz helyzetet is ilyen viszonylag pozitív fénybe tudtad látni, hogy nyilván ez azért van, hogy minél jobban kigyere ebből az egész helyzetből is. A lehető legegészségesebb legyél a végére.
Mondom, hogy ebben nem csak nekem volt részem, mert én nem biztos, hogy így álltam volna, de hogyha nincs ilyen támogató közösség mellettem, vagy közeg.
Ez lenne amúgy a következő kérdésem, vagy ezzel kapcsolatos lenne a következő kérdésem, hogy a környezetedben élő emberek, akár a párod, a családtagjaid és a barátaid, hogy élték meg ezt a helyzetet, hogy tudtak téged támogatni, mi volt az, ami neked segített?
Ami nekem segített, az igazából az volt, hogy ugyanúgy kezeltek, tehát nem volt sajnálkozás, nem volt siránkozás, mintha mi se történt volna, mindenki ugyanúgy kezelt. Én is azt éreztem, hogy hát itt nincs semmi baj. És pontosan ez volt a céljuk, és ez nagyon-nagyon jól sikerült is, mert pontosan ugyanúgy éreztem magam, mint előtte.
És a társadalomtól milyen reakciókat kaptam, mert Magyarországon sajnos ez, hogy valaki daganatos, meg főleg az a szó, hogy rák, ez annyira, nem tudom, ilyen negatív vonatkozásai vannak, meg annyira ilyen stigmatizált, meg tabuk veszik körül, és a többi, hogy például amikor nagyon rövidre levágattad a hajadat, akkor így észrevetted, hogy nem tudom, most csúnyán szóval megbámultak.
Például egy boltba, vagy sehol, egy étterembe sehol nem néztek másképp, sőt, ugye amikor tudod azt, hogy nyilván egy kopasz nőről mindenki tudja, hogy nem poén, az mindig szemet szúr, mint mondjuk egy férfi levágatja, ugye arra nem mondod meg, de egy nőről azért látszik, süt. És annyira aranyosak voltak, mert például az étteremben is mindenki úgy csinált, mintha észre se vette volna. Tudod, hogy észreveszik és látják, és tudod, hogy pontosan tudják, de mintha nagyra értékeltem, hogy itt is megőrizhettem a normális életemet. Nem kellett lesütött fejjel járni, mert ugye régen ez divat volt, hogy ezt nem reklámozzuk, ezt el kell bújni, amíg ennek vége nincs, és akkor majd, ha vége van, akkor előjöhetsz.
És amúgy ezt a családod és a barátod és a közeli hozzátartozóid félig meddig kívülállóként hogy tudták kezelni? Vagy hogy ezt ők így hogy élték meg?
Anyukám utólag elmondta, hogy minden egyes alkalommal neki megszakadt a szíve, nyilván
persze.
Gyerekedet nem szeretnéd így látni soha az életbe.
Igen.
A barátaim nagyon cukik voltak, sütöttek, főztek nekem, a motoros szó voltam, hozták a levest, amikor nem voltam. Bárhova, bármikor eljöttek velem, főleg a betegséggel azért nagyon lehűkült, ugye, hogy ki az, akire tudtunk számítani, ki az, akire nem. De végtelenül aranyosak voltak. Soha nem kellett mutatkoznom akkor sem, mint aki vagyok. Tehát nem kellett kendőt fölvenni. Nem zavarta őket. Úgy jelentünk meg mindenhol.
Aha. És azt szabad amúgy megkérdeznem, hogy nyilván mindenkinek szíve joga, hogy te miért döntöttél, hogyha nem szeretnél parókát?
Egyrészt azért, mert ugye a kezelései nagy része az ugye tavasztól nyárig tartott egy jó időben. Nem akartam aha más lenni, egész egyszerűen csak próbáltam érzékenyíteni az embereket a témai, akkor nyomjuk az arcukba. Szembesüljetek aha vele, hogy hiába félsz, és bocsánat, de ha valaki rákos lesz, akkor nem azért lesz az, mert ettől fél. Persze. Lehet tőle félni, nyilván nem mondom, hogy fú, mert ez egy nagy buli, de attól nem lesz meg, nem történt dolog. Uh-huh. És nagyon szeretem volna ezt közvetíteni, hogy ez igenis köztünk van. Azért, mert nem beszéltek róla, ez jelen van. És egyébként nem tartottam egy rossz dolognak, hogy ilyen módon talán valahogy aha hogy egy végtelen szabad, hogy ez vagyok én, uh-huh, és nézzetek meg, nem érdekel. Hanem ebből kifolyólag semmilyen, uh-huh, se negatív, se pozitív, hál' Isten élmény.
Én ezt most amúgy úgy tudom elképzelni, így a, nem tudom, mesterképzéses pszichológia tudásommal, hogy lehet, hogy azért, hogy ahogy most így elképzeltelek magam előtt, mondjuk egy ilyen szituációban, te így magasra emelted a fejed tök magabiztosan, és hogy lehet, hogy pont ezért nem is szólogattak be, mert hogy így lehet, hogy így meghökkentette az embereket, hogy egy ilyen élethelyzetben is ilyen pozitívan, meg ilyen sok önbizalommal ki tudtál állni, és hogy úgy mászkált állított.
Nyilván akinek ugye azt mondogatják, mint mm-hmm régen is az idősek, hogy ezt nem kell mutogatni, ezen majd túl leszel, ezt nem mutogatjuk, ezt el kell bújni, nem kell elbújni, miért kéne elbújni, egyre több barát. És olyan lesz lassan, mint egy influenza, itt igen van köztünk, és nem tudjuk, hogy mit viszünk be, hogy miből adódóan, de egyre csak nő a megbetegedések száma.
És amúgy lenne még egy kérdésem, ami engem így ezzel kapcsolatban nagyon érdekel, hogy a párkapcsolatodra ez az egész milyen hatással volt. Azt mondtad, hogy ilyen nagyon támogató közeged volt, de hogy nyilván így az oldalbordádnak, ugyanúgy, ahogy édesanyukádnak se lehetett annyira kellemes látvány, hogy te ezen mész keresztül, hogy ő ezt így hogy élte meg?
Végtelenül jó volt, tehát végtelenül aranyos volt, mindig puszilgatta a kopasz fejemet, de tényleg, mintha mi se történt volna, elfogadó volt.
De jó, ez olyan jó hallani.
Következő kérdésem, az nem feltétlenül így rád irányulna, hanem akár férfi, akár nő daganatban érintett emberre és a párjaikra, hogy akár mondjuk egy melldaganatnál, hogyha mondjuk akár, hogyha mell megtartó műtét van, akkor ugye a vágás miatt, vagy hogyha nem mell megtartó, akkor érthető okok miatt, illetve mondjuk a fiúknál, egy hereráknál a szexuális élet az így, hogy befolyásoló? Tehát mert nyilván ez egy hatalmas része minden párkapcsolatnak.
A kezelések miatti részre tudok most kitérni, mivel ugye nálunk, hál' Istennek, aha, semmi nem változott. Ezért azt mondhatom, hogy a mi részünkről erre nem volt kihatása. Viszont amit a kezelések eredményeztek, annak már annál inkább, mert ugye a kemo az leállított mindent. Nyálkahártya szárasság, tehát nekem gyakran volt hólyagos a szám kezelés után, száraz volt a szám, orvérzi kellett képzelni, és hát ugye
szárasság,
tehát azt is előidézte. És erről ugye nem beszélnek. Erről, ez tabu valamiért Magyarországon a szexualitás, pedig ugye itt igazán nagy meglepetéseket okozhat az embernek, hiszen erről nekem se beszélt senki, anyukámon kívül. Én kérdeztem rá, mert nekünk olyan a viszonyunk, hogy tényleg bármit meg tudunk beszélni, és ő mondta, hogy igen, ez előfordulhat, és ő ajánlott, hogy tanácsolt, hogy mit tudok én is tenni ez ügyben. Peroxidok hízlalnak, amiket a kezelések alatt kap. Pedig én diétáztam, én egészségesen ettem, én személyi edzésre jártam, és bizony csak úgy röppentek föl a kilók, akármit is tettem. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább az része, hogy magammal szemben, hogy bizony az a 15 kiló azért, az én várandóság alatt nem híztam annyit, mint ott a kemó alatt. Az nekem döbbenetes volt. És mindegy volt, hogy mit tett.
És a férjem az
még így is azt mondta, hogy de nem, ő neki föl se tűnt. Nyilván, mivel ezek fokozatosan jönnek ezek a kilók, így nehezebben vesz észre az ember, azt gondolom. Nagyon-nagyon nagy támogatást kaptam a férjemtől, és a környezetemtől is, például nem kaptam megjegyzéseket. Igazából nekem az volt ott a szembetűnő, és ugye méreckedtem én közben, mert folyamatosan, de nekem úgy azért annyira akkor ott nem volt szembetűnő az a 15 kiló, de visszanézve a képeket, hát nagyon. Úgyhogy a szexuális életre is nagyon-nagyon lehet negatív hatással ez.
És mindezt az egészet amúgy fel lehet dolgozni szakember segítsége nélkül. Én most egy pszichológus magárendelőben dolgozok asszisztensként, és van nálunk egy srác, aki hát nem kifejezetten onkopszichológus, de hogy nagyon sok onkológiai esetekkel szokott foglalkozni. És akkor ezen gondolkoztam, hogy annyira nehéz témákat hoztunk most fel, meg rengeteg ilyen nehéz sors van, hogy ezt ilyen pszichológusi segítség nélkül fel lehet-e dolgozni lelkileg, és ha igen, akkor hogy?
Én nem kértem segítséget. Én nem is tudom, hogy nekem ajánlották-e, hogy van ugye ingyenesen igénybe vehető onkopszichológus, mint kiderült. Én nem emlékszem, hogy ajánlották. Attól függetlenül nem állítom, hogy nem lehet, hogy igen, csak én siklottam már el itt a nagy ijedelem közepén ugye az információk fölött. Nekem úgy sikerült feldolgoznom ezt, mert én nem vettem igénybe segítséget. Nekem ez úgy sikerült, hogy rettentően támogatóak a barátaim és a család, és nekem így nem volt rá szükségem. Mondom, nagyon gyorsan pörögtek az események, hogy nem is volt időm és lehetőségem ebbe így belesüppedni, tehát így elhagyni magam. Viszont most járok már szakemberhez, mert most már azért, hogy bennem van az a szorongás, hogy itt egy kisgyerek, akit nekem fel kell nevelnem, és tehetem meg vele se és magunkkal sem. És most már járok, és emiatt néha szorongok is egyébként, hogy minden rendben legyen, és negyed évente járok ellenőrzésekre ugyanúgy, nem fél évente, nem évente, én sűrűbben. Ismerek olyat, aki igénybe vett onkopszichológusi segítséget is, azt mondta, hogy semmiben nem különbözik szerintem, mint akár egy magán, hiszen ugyanúgy bántak vele, tehát nem siettették, nem futószalag, nem volt meg ez, úgyhogy én erről is csak pozitívat hallottam.
Ez nagyon jó hallani. Már többször megemlítetted, hogy amúgy van egy kisbaba is azóta már nálatok, vele kapcsolatban, vagy így a családalapítással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni, ami eszembe jutott. Az egyik az az, hogy nyilván úgy válaszolja, mennyire komfortos, de hogy így az egész rákkal kapcsolatos procedúra után, ugye ahogy már a sugárnak is vége volt, milyen nehézségeket okozott ez a betegség a gyerekvállalásba neked, mint nő?
Mi megkérdeztük a kemoterápiák előtt, hogy vetessünk el a PET-t. És azt mondta az orvos, hogy nem kell, hát fiatal vagyok, visszafogálni a szervezetem. Na hát ez nem történt meg. Én egy komplex kivizsgáláson vettem részt egy nőgyógyászaton, és mivel ugye mi babát terveztünk már ott 19 májusára az esküvőt, és ugye utána már ősztől mi a babába gondolkodtunk, hogy hát egy október környéke már érkezhetne a kisbaba. Korai petefészek kimerülésen van a kemoterápia miatt, akkor lépett ugye a szervezet egy ilyen korai menopauzát idézett elő a kemó, és egy ilyen 50 éves nőéhez hasonlítottak a petefészkeim, nem volt peteérésem, gyakorlatilag nem volt menstruációm sem. Szóba jött a Káli intézet is, én már velük egyeztettem, velük már addigra beszéltem, és egy hormonérzékeny daganatom volt, és egy ösztrogén injekciós kezelésen kellett volna részt vennem, tehát mindenképpen a lényeg az, hogy ösztrogént juttatnak a szervezetbe, és én ettől nagyon óckodtam, de hát az összes idegszálam azt mondta, hogy nem, 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 hisz, és megmondom őszintén, hogy nem az orvossal volt a hiba, ő azt mondta, hogy meg tudná csinálni, én mondtam azt, hogy nem. És ezt el is vetettük, tehát beszéltem a Kálival, és már valami információs adatlapot sem töltöttem ki, és nem amit kértek adatokat sem, mert azt mondtuk, hogy ezt már nekünk nem. De ugye tudtuk azt, hogy így viszont szinte nulla az esélyünk természetes úton. És én fölkerestem egy hormonterapeutát, akit egy nagyon kedves családi barát ajánlott, és hogy nem, onnantól kezdve, hogy mi 20 októberében, október 23-án mentünk el hozzá, és nekem 21. január végén megfogant a kislányom természetes
Jaj,
úton.
De jó!
Úgyhogy ez a tényleg a csoda kategória, hogy ő itt lehet, és most októberben volt egy éves, és hát ugye október pont a Merák hónapja, és kislányom is született, úgyhogy nem hiszek a véletlenekben, én inkább ezt mondanám.
Igen. Jó, ez annyira jól hangzik, ilyen kis meseszerű.
Igen, tényleg az, és tényleg egy csoda kis baba.
És ugye azt is említetted, hogy nyilván mivel kislányod van, és nálad is, meg anyukádnál is előfordult már a merrák, hogy nyilván extrán oda fogsz rá figyelni. És akkor így át is eveznék egy kicsit így a prevenció, önvizsgálat ezekre a vizekre. Én pont a napokban beszélgettem erről anyával, mert nekem úgy rémlett, hogy a családban volt valaki, aki szintén merrákos volt, és akkor mondta, hogy igen, az egyik dédnagymamám. Én már nem ismertem, de hogy így azért így megütötte a fülem, hogy jó, oké, akkor nyilván nekem is figyelni kell erre, de hogy én ezzel annyira nem vagyok tisztában, hogy így mondjuk generációkon keresztül, nyilván köztem meg dédnagymamám között egy nagyobb szakadék van, nem úgy, mint mondjuk nálatok, hogy tényleg mindegyik generációba előfordul, de hogy mondjuk az én esetemben is érdemes akkor akár gyakrabban orvoshoz járni ezzel kapcsolatban, lehet, hogy még nem 24 évesen, de vagy erről te így mit tudsz, te jobban benne vagy ebbe a témába?
Nem lehet ezen átsiklani e fölött, és eltekinteni ettől. Én azt mondom, hogy egy ultrahang az nagyon nagy segítség lehet, mert nem tudható, hogy ez ugrik-e generációt, vagy öröklődik-e, vagy esetleg ez nálatok jelenthet-e bármilyen veszélyt, vagy hordozhat-e magába bármit.
És az önvizsgálatot azt milyen gyakorisággal érdemes végezni? Most így rák fajtától, nem tudom, hogy jó szót használnak, de hogy így ettől függetlenül akár nőknél, akár férfiaknál.
Hát én minden hónapban a menstruációt követő 5. napot mondanám, és havi szinten, mert a férfiak se kivételek sajnos, évente 220-240 férfi diagnosztizálnak már merrákkal, tehát növekszik ez is sajnos. Ugye ki tudja, hogy mit viszünk be a szervezetünkben, erre mindig azt mondom.
Hogyha esetleg valakit valamilyenféle daganattal diagnosztizálnak, akkor hozzátartozóként, családtagként, barátként mik azok a dolgok, amiket mi így megtehetünk, hogy könnyítsük ezt a helyzetet?
Én mindenképp azt javaslom, amit én is kaptam, hogy a lehető legkevesebb, ó, jaj, ó, szegény, hát sajnálkozást azt, ha lehet, azt kerüljétek. Mindenképpen csak a pozitív, tehát inkább, ha más nem is tudta, akkor mondom, hogy képes vagy rá, meg tudod csinálni, és nekem tűntek el barátok, de kaptam új embereket is az életembe, olyat, aki hál' Istennek nincs köze a rákhoz, ne is legyen, és a legrosszabb időszakban jött, amikor kiderült, hogy én beteg vagyok, és ő azt mondta, hogy jó, de hát ez is te vagy, és nekem így is kell lesz, és így csomagostól mindenestől itt maradtak mellettem, Voltak, amikor főztek a barátok például, amikor rosszul voltam egy kemó után, és hoztak levest, mert azt kívántam, vagy elmentünk vacsorázni másik barátnőmmel, és tudta például, hogy mikor vannak kezeléseim, és mindig ilyek, pedig soha nem mondtam neki, és ő emlékezett rá. Hát, hogy ezek az ilyen dolgok, amire azt mondom, hogy tényleg nagyon sokat számít, és nagyon sokat jelent.
Most itt mondtad az elején, hogy ugye csak a pozitív, és ezt nem ütött egy gondolat, ugye így a mai világban nagyon sok helyen lehet ezt hallani, hogy hogy toxikus pozitivitás, így meg úgy, de hogy most így, hogy így hallgattam a történetedet, meg azért most józan paraszti ésszel, nyilván itt, hogyha ilyen negatív dolgokat mondasz, akkor nyilván az nem fog segíteni, de hogy nem tudom, hogy ez mennyire illik be abba a kategóriába, amiket mondtál, hogy igen, meg tudod csinálni, hogy ez reális, mert hogy nyilván te is megcsináltad, mert meg nagyon sok más rák túlélő van, vagy hogy erre ezt így bele lehet-e skatujázni annak, hogy jaj, ne legyen már ennyire toxikusan pozitív, hanem nézd inkább reálisan. Érted, hogy mire gondolok? Köszönöm.
Igen. Ezt megkaptam egyébként TikTokon, hogy én egy toxik pozitív személy vagyok, mert nekem jogom van megélni úgy, ahogy nekem rossz, akkor ne mondd azt, hogy legyen jó. Én ezt is el tudom fogadni, de azt gondolom, hogy nézhet reálisan, de a rák az rák. Sírhatunk, de attól még rákosak vagyunk. Én igenis azt mondom, hogy tessék pozitívnak lenni, hiszen ha negatív vagyok, is ugyanaz a helyzet, mintha pozitív. Miért ne lennék akkor pozitív?
Igen. Most erről eszembe jutottam úgy egy nagyon jó, akár ilyen záró kérdés is így lekerekítve, hogy neked hogy változott meg akár a személyiséged, akár a világnézeted úgy amblokk az életed, hogyha mondjuk összehasonlítod magad a diagnózis előtti Csillával és a mostani Csillával.
Én nagyon-nagyon-nagyon nagy törvényű voltam. Nem a jóságról voltam én se híres, azért volt egy stílusom, mondjuk inkább így. És hála jó Istennek, teljesen átgondoltam mindent, és azóta nagyon próbálok jobb ember lenni, próbálok napról napra jobb ember lenni, próbálok teljesen lenni arra, hogy mit teszek, hogy kivel teszem. Tehát én azt mondom, hogy teljesen kicserél. De talán ez most nagyon furcsán fog hangzani, de talán nekem ez a pofára esés kell ahhoz, hogy tudjam igazán értékelni az életet.
Mondtad, hogy így napról napra próbálsz jobb ember lenni, hogy ez így akár az egész daganatoknak, meg a ráknak a témakörébe rá lehet húzni, hogy a felépülés is szerintem nyilván teljesen érintetlenként könnyű beszélni, de hogy szerintem ez is így megy, hogy mindig csak a következő, vagy azt a napot nézd, amiben éppen benne vagy, és akkor ne aggódj azon, hogy itt tudom én, úristen, még mennyi kemó van hátra, vagy hogy nem tudom, bármi ilyesmi, hanem a mai napból hozzuk ki a legtöbbet, ma gyógyuljunk annyit, amennyire csak képesek vagyunk, és akkor minden jó lesz a végére.
Én is így gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolat, hogy igenis mindig csak a következő lépés, és mindig koncentrálni, amiben éppen benne vagyunk. Igenis azt kell nézni, hogy most nekem gyógyulni kell, most ez a dolgom, most itt van dolgom, és nem szabad belekeseredni, én is azt gondolom.
Lezáró kérdésnek megosztod a hallgatókkal, hogy milyen felületeken érhetnek el téged, hogyha kíváncsiak a történetedre bővebben, és a mindenféle edukatív tartalmadra, amit gyártasz.
Én jelen vagyok az Instagramon, azt a profilomat azt nem ezzel a céllal kezdtem, ugye még annó, a prevenció fontosságára hívom fel a figyelmet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma, és megosztottad a történetedet.
Én köszönöm szépen, hogy veled lehettem, ha mondhatom, és nagyon szépen köszönöm, hogy hangsúlyt fektetsz erre a témára, mert ez egy végtelenül fontos téma is, és nagyon örülök, hogy egyre többen ezt gondoljátok.
Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és YouTube-on is A Bright Place Podcast néven. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személlyel, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!